Tehát a hegyi beszédet folytatnánk, a boldog mondásokkal foglalkoztunk az előző két alkalommal, és hát már ott is láthattuk, hogy Jézus egészen más célokat tűzött ki a tanítványai elé, meg a hallgatósága elé, mint amit vártak volna. És a hegyi beszéd folytatásában is sok új dolgot hallhattak, legalábbis az ő számukra biztosan új volt, de azért nekünk is jó, hogy átgondoljuk. Gondolkodtam, hogy nem mit emeljünk ki a hegyi beszédből, de talán inkább az a kérdés, hogy mit hagyjunk ki belőle, mert annyira fontos, és Jézus itt egy valóban olyan beszédet mondott el a szolgálata kezdetén, amiben azért tisztázta mindenki számára, hogy mi is az ő fő küldetése, és mit szeretne velük megtanítani, hová szeretné elvezetni, milyen életre már ezen a földön azokat, akik hallgatnak rá. Itt újra a hegyi beszéd színhelyét láthatjuk a Genezáreti tó partján, az a hegyoldal, ahová letelepült a sokaság. És most azzal folytatnánk, hogy Jézus a boldog mondások után arról beszélt, hogy mi is a küldetése az övéinek ezen a világon, és utána pedig, hogy hogyan válhatunk ilyenekké. Tehát mi az igazi törvénybetöltés. Hát olvasnám is Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 13. verstől a 16-ig. Ti vagytok a földnek sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Itt három hasonlat is szerepel ebben a rövid szakaszban. Az első a só hasonlata. Ugye a sóból nem kell sok általában. Egy kevés is megízesíti az ételt. Ugye a sónak két szerepe is van. Tehát az egyik szerepe az, hogy íztad, a másik pedig a tartósító szerepe. Hát Jézus ezt mondja az ő követőinek, hogy ti vagytok a föld sói. És ha a só megízetlenül, akkor azt mondja, hogy akkor nem jó semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Tehát ha mi vállaljuk a só szerepét ezen a földön, akkor, és ha nem igazán változik a környezetünk, a mi hatásunkra, ha nem vagyunk hatással másokra, úgy, ahogyan a só a környezetére, akkor semmi haszna tulajdonképpen az életünknek. Itt erről beszél Jézus. És csak pár gondolatban utalnék arra, hogy mit is jelenthet ez a só megízetlenedése. Ugye a só más helyen is szerepel a Bibliában, már az Ószövetségben is az áldozatokhoz kellett adni. És a lényeget szinte az ízt, az élet belső meghatározóját jelképezte. Amikor az áldozatokhoz kellett adni, akkor is, ugye utal erre az ige, hogy minden áldozatod meg sóval sózassék meg, és ne hagyd ki egyikből se. Tehát, hogy valamiképpen, és valamit kifejezett ezzel az, aki vitte az áldozatát, hogy az ő részéről ez nem csupán egy kötelezettség, hanem hogy szeretetből teszi. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Tehát a krisztusi szeretetet is jelképezheti a só. De hogyha a szeretet meghidegül bennünk, hogyha, ahogyan Jelenések könyvében fogalmazott Jézus, hogy az első szeretetedet elhagytad, akkor bizony ezt a küldetésünket se tudjuk betölteni. És a következő hasonlat, hogy a világosság mellett a hegyen épített város. Ugye, hogyha jó magasra építenek egy várost vagy egy várat, akkor messzire ellátszik. És ezért is mondja ezt Jézus, hogy ti legyetek olyanok, mint a hegyen épített város, hogy messziről is lássanak benneteket. Most egy ilyen helyen épült várnak vagy városnak olyannak kellett lennie, hogy láthassák is valóban. Tehát, hogy szépen, rendezetten nézzen ki. És nyilván erre is utal itt Jézus, hogy mi az emberek figyelmének a középpontjában vagyunk, és nem mindegy, hogy mi zajlik az életünkben, nem mindegy, hogy milyen a magatartásunk bizonyos esetekben, helyzetekben, hogyan reagálunk, mert az emberek figyelnek bennünket. És a következő hasonlat pedig, ti vagytok a világ világossága. És utána ezt mondja, hogy a gyertya hasonlatát alkalmazza, a gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Tehát akkor milyen értelemben értette azt Jézus, hogy mi vagyunk a világ világossága? Egy másik igében azt olvassuk, János evangélium a 8. fejezet a 12. versében, Jézus saját magára vonatkoztatva mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tehát ezzel az igével összevetve azt mondhatjuk, hogy mi csak akkor lehetünk a világ világossága, ha az igazi világosságot befogadjuk, ha Krisztust tükrözzük vissza. És nyilván azért is mondja Jézus a gyertya hasonlatát utána, mert kiki, ameddig terjed a befolyása, addig tud világítani. Tehát nem mindenkinek a befolyása olyan nagy, hogy mondjuk még a világ másik felébe is eljuthat a híre az életének vagy a tanításának, hanem csak közvetlenül mondjuk a családja vagy a szomszédai körében tud világítani. És ezért is mondja azt Jézus, hogy ettől ne ijedjünk meg, ettől a hatalmas felelősségtől, hogy a világ világossága vagyunk, mert ezt mondja, hogy ezt kiki a maga körében, ott, ahol van, ott kell, hogy teljesítse. Mint ahogyan a gyertya azoknak fénylik, akik a házban vannak. Tehát a világosság, amiről itt Jézus beszél, ez nem irányított világosság, ez nem olyan, mint egy zseblámpa, hogy valahová oda világítunk, hanem egy önkéntelen befolyás, amit a környezetünkre árasztunk. És utána azt mondja Jézus, hogy úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát itt is utal rá, hogy ez nem, tehát nem a mi tudatos vagy irányított bizonyságtevésünk, hogy én most valakinek akarok világítani, vagy valakit meg akarok téríteni. Itt arról van szó, hogy az embernek az élete, az önkéntelen viselkedése, magatartása, cselekedetei azok, amelyek hatnak a környezetükre. És hogyan lehet úgy világítani, ahogy itt Jézus mondja, hogy lássák a cselekedeteinket, és ne minket dicsőítsenek, és ne bennünket dicsérjenek. Mert itt erről van szó, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ugye a farizeusok voltak azok, ugye Jézus többször is utal rá, akik nagyon sok jót tettek ugyan, de az adakozásaikat és jó cselekedeteiket úgy vitték véghez, hogy minél több ember tudjon róla és lássa. És emberek elismerésére, dicséretére vágytak. És Jézus erre azt mondta, hogy elvették jutalmukat, mert ők minden dolgaikat csak azért tették, hogy az emberek elismerjék őket, és dicsőítsék őket. De itt Jézus arról beszél, hogy mi úgy cselekedjünk jót, hogy nem magunkra hívjuk fel a figyelmet, hanem Legyünk tudatában annak, hogy mi önmagunktól semmi jót nem cselekedhetünk. És ha valakin segítünk, ha valakinek adunk, akkor, ahogy majd később lesz szó erről a hegyi beszédben szintén, hogy ne kürtöltess magad előtt, hogy ne adjuk ezt minél több ember tudtára, hanem így fogalmaz Jézus, hogy amit cselekszik a jobb kezed alól, ne tudjon a bal. Tehát, hogy még az ember saját maga se tartsa nyilván ezeket a jó cselekedeteket. Hogy váljon a természetünké, és így láthassák meg az emberek, hogy ezt nem magunktól tesszük, nem magunktól vagyunk mi ilyen adakozók, vagy szerető szívűek, hanem csak Istentől nyerhető el ez a fajta szeretet, és azok a jó cselekedetek, amit az ember szívből tesz és ad. Még egy igét idéznék is, itt az Ézsaiás könyve 60. fejezete első két versét, mert ezekben a versekben is láthatjuk, hogy ez a világosság honnan ered. Kelj fel világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Tehát látjuk, hogy ugye nem csak Jézus beszélt erről, már az Ószövetség idején is ez a jelkép teljesen világossá vált az emberek számára, vagy akik komolyan vették, hogy világítaniuk kell másoknak, de csak úgy képesek erre, hogyha az Isten szeretetét, az Isten jellemét, dicsőségét tükrözik vissza. Az Úr dicsősége, ezt mondja, rajtad megláttatik. Az Úr dicsősége nem egy ilyen szemmel látható ragyogás, hanem az ő jelleme, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ahogyan János apostol fogalmazza az evangéliumában. Ez az Isten dicsősége. Tehát, hogyha mi Jézustól tanulunk nap, mint nap, hogyha őt ismerjük meg, ha őt fogadjuk be az életünkbe, akkor önkéntelenül is őt fogjuk visszatükrözni. Az ő jelleme mutatkozik meg az életünkön. És a következő igék is ezt fogják tükrözni, hogy hogyan is valósítható meg egy ilyen élet. A következő igékben a törvény valódi értelméről beszél Jézus, valódi betöltéséről. Nézzük meg, hogy mit mond. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront, a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyek országában nagy lesz. Mert mondom néktek, hogy ha az igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hát akkor nézzük meg, mit mond itt Jézus. Az elég egyértelmű, hogy Jézus nem akarta eltörölni a törvényt, sőt, betölteni akarta inkább. Már egy ószövetségi messiási jövendől is ezt mondja, hogy cselekedjem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát, hogy Jézus valóban kedvelte az Isten akaratát, kereste is, és úgy is élt. De utána ezt mondja, hogy ugye ez félreérthető, amikor Jézus ezt mondja, hogy egyet is megront valaki a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, az a mennyek országában a legkisebb lesz. Na most tényleg a mennyek országában lesz kicsi és nagy. Különböző, mondjam, pódiumok lesznek, tehát ahogyan a sportolókat is felállítják, hogy az első, második, harmadik, negyedik, vagy hogyan értsük ezt, hogy ott a legkisebb lesz, hogy bejut, de valahova, vagy csak a sarokba, vagy ez egy kicsit nehezen érthető, de hogyha tovább olvassuk, akkor már világossá válik. Mert Jézus egyszerűen fogalmazza meg a következő mondatban, azt mondja, hogy semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Ugyanis az írástudók és farizeusok igazsága pontosan ilyen volt, hogy megrontották a parancsolatokat, és úgy tanították az embereket. De Jézus ezt leleplezte Máté evangélium a 21. és 23. fejezetében is találkozunk ezzel, hogy nagyon kemény ítéletet mond a farizeusokra és az írástudókra, és ezt mondja, hogy ők a magukat újjukkal sem illetik, és nehéz és elhordozhatatlan terheket raknak az emberekre. Akkor vajon mire vonatkozik ez, hogy a mennyek országában? A mennyek országa ítélete szerint, így is mondhatnánk, a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyek országa ítélete szerint nagy lesz. Az a hogy legkisebb lesz, az azt jelenti Jézus következő kijelentése szerint, hogy semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Tehát lényegében azt mondja itt Jézus, hogy a képmutató vallásosság az semmit nem ér. Hogy valaki megrontja, és mégis tanítja az embereket. Erről több helyen is beszél az ige, hogy ez mennyire visszatetsző, és mennyire egyrészt önmagát csalja meg az ember, másrészt másokat is félrevezet. Nézzük meg, hogy Pál apostol, aki farizeus volt megtérése előtt, Jézussal való találkozása előtt, mit ír erről? Ő mennyire megértette ezt a több igazságot, amiről itt Jézus beszél. Lehet, hogy különös volt az akkora hallgatók számára, mikor Jézus ezt mondta, hogy ha nem több a ti igazságotok, az farizeusok igazságánál, akkor be nem mehettek a mennyek országába. Ugyanis a farizeusok voltak a legtörekvőbb a törvény betöltésében. Ők valóban annyira igyekeztek mindent megtartani, mindent betölteni, hogy így mondjam, már túl is teljesítették azt, amit a törvény kívánt. És akkor ez nagyon elgondolkodhatta őket, hogyha még ők se mehetnek be. Most ennél több igazság már hol lehet? Mit értett meg Pál apostol? Ő maga a saját farizeusi életéről, ezt írta a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetében, a 6. versben, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Pál apostol, tehát ezt megtérése után írja, és nyilván nem hazudik. Ő így élte meg, és így élte a farizeusi életét, hogy igyekezett törvénybeli igazság tekintetében mindent megtartani, mindent betartani. És ezt mondja, hogy fedhetetlen voltam. De utána írja a következőt. És találtassam ő benne, ugye Krisztusról ír itt, Krisztusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát akkor mire utalt itt Jézus, mi ez a több igazság? Farizeusoknál is több igazság, amiről itt Pál apostol beszél. Nem a saját igazságunk. Nem az, amikor mi minden erőnket megfeszítve igyekszünk mindent megtenni. És mégsem tudunk mindent megtenni, mert a szívünket, a gondolatainkat nem tudjuk megtisztítani. A több igazság az a Krisztus igazsága. A több igazság az, amiről majd hamarosan olvashatunk a törvény igazi betöltésénél, amire valóban azt mondhatjuk, hogy embereknél ez lehetetlen. A farizeusokénál több igazság, az csak a Krisztus igazsága lehet, amit hitáltal nyerhetünk el, és amit el is elnyerhetünk hitáltal. Tehát inkább így mondanám, hogy elnyerhetünk hitáltal, mert sokan ezt ma sem hiszik el, hogy lehetséges olyan igazságra eljutni, olyan tisztaságra eljutni, ami több a farizeusok igazságánál, nagyobb és több. Nézzük meg, hogy mit értett Jézus ezen. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának, ráka és ostoba, méltó a főtörvényszékre. Aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hát azért elég megdöbbentő dolog ez, amiket itt Jézus kimond, mert a ne ölj parancsolatot részletezi. Mi sokszor túllépünk ezen a parancson, mert hát talán kísértésünk sincs erre. A ne ölj parancsolat az könnyű és egyszerű, úgy gondoljuk. Pedig nézzük csak meg, hogy mit mond Jézus. Könnyű és egyszerű ezt betölteni? Hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. És aztán mond ilyen megvető kifejezéseket. Ha azt mondjuk rá, hogy ostoba. Tehát megvetjük a másikat, lekezeljük, lenézzük, vagy megítéljük. Tehát itt erről a lelkületről van szó. És mindegyikről azt mondja Jézus, hogy igen, méltó, méltó a gyehenna tüzére. Tehát nem azt mondja, hogy ez egy kisebb bűn, ez nem olyan súlyos. Tehát ha csak azt mondja valaki a másikra, hogy bolond, akkor már is méltó a gyehenna tüzére, Jézus szerint. Most akkor Jézus eltörölte a törvényt. Hát akkor látjuk, hogy elég egyértelmű, hogy ő nem csak, hogy nem törölte el, hanem a törvény igazi lényegét mutatja be. Ahogyan egy messiási jövendőlés szólt erről is, hogy a törvényt igazán jelenti meg, de Ézsaiás könyvében olvassuk. Jézus a törvényt igazán jelentette meg. Annak a szívbeli, a gondolatokban, az indítékokban, az indulatokban is jelenlévő megtartását, betöltését, amikor a szívünkbe kerül az Isten törvénye. És akkor nem csak annyi, hogy én nem teszek valami rosszat, hanem nem is gondolom. Nem is ítélem meg, nem is vetem meg. Tehát a ne ölj parancsolat áthágása Jézus szerint ez is. Utána pedig ezt mondja azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Tehát miről is van itt szó? Valaki Isten elé akar járulni. Egy újszövetségi hívő ember ezt tette, hogy vidd valamit Istennek az oltárra. Egy hívő ember Isten elé járul, akár imádságban. Este hálaimát akarunk mondani, és eszünkbe jut, hogy valakinek panasza van ellenünk. Akkor mit kell tennünk Jézus szerint? Így folytatja Jézus, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el. Előbb békülj meg atyád fiával, és azután vidd fel a te ajándékodat. Miről is van itt szó? Ezzel szinte azt mondja Jézus, hogy addig ne gyere elém, hogy az Isten színe elé, amíg te nem rendezted el, amiről tudsz. Erre való utalások vannak a Bibliában még, jó néhány helyen, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. Tehát, hogy rendezzük el embertársainkkal, hogyha bárkivel bármi problémánk van. És itt nem csak arról van szó, hogy mi bocsássunk meg másoknak. Itt például Jézus kifejezetten arról beszél, hogy ha valakit én bántottam meg, ha valakinek velem szemben van panasza. És azért ezt sem árt átgondolnunk, amikor Isten elé jövünk imádságban, hogy vajon én mindent elrendeztem, nem bántottam meg valakit, és nem... Gondoltam azt, hogy jó, hát ez semmiség, majd megbékül. De ha panasza van ellenünk valakinek, akkor azt mondja Jézus, hogy inkább menj el, és békülj meg vele, ne gyere addig az Isten szín elé, majd utána vidd a te ajándékodat. Mit akar ezzel még Jézus mondani? Istennek nem nincs szüksége a te ajándékodra. Isten azt kéri tőled, és ez sokkal fontosabb, hogy rendezd el a dolgaidat, hogy békességben éljünk egymással. A következő néhány mondat arra utal, hogy gondolatok a Hegyi Beszédző című könyvből idézném, hogy hogyan rendezhetjük el egymás elleni bűneinket. Ha valami módon kárt okoztunk testvérünknek, igyekezzünk hamar jóvá tenni. Ha akaratlanul is hamis bizonyságot tettünk valakiről, vagy szavait helytelenül értelmeztük, ha befolyását bármely módon megingattuk, menjünk el azokhoz, akikkel erről a testvérről beszéltünk, és az összes ártalmas kijelentésünket vonjuk vissza. Hát nem tudom, hogy ezt gyakoroljuk-e, vagy megtettük-e már. Mert itt miről is van szó, hogy nem csak attól kell bocsánatot kérni, vagy azzal elrendezni, akiről beszéltem, vagy mondtam valamit. Sőt, ha nem tud róla, akkor neki nem is kell elmondani. Hanem akiknek beszéltem róla. Ugye ez az, amit már nagyon nehéz utána visszacsinálni. Ugye ilyen a pletyka, amikor már tovább ment, és tovább áradt, és már ki tudja, hanyadik embernek mondják tovább, akkor már nagyon nehéz ezt visszafordítani. Minden ártalmas kijelentésünket visszavonni. Vagy hogy helytelen volt, amit mondtam, még ha igaz is, nem kellett volna az illetőről ezeket elmondanom. Tehát azért ezek komoly dolgok, és Jézus erről beszél, hogy el kell rendeznünk a dolgainkat, mielőtt Isten elé jövünk. Menjünk tovább, egy következő parancsolatot is kiemel Jézus. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, én már paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, váld ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem, hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed megbotránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem, hogy egész tested a gehennára vettessék. Hát megint nagyon-nagyon kemény kijelentések ezek. És mennyire nyilvánvaló ebből is, hogy Jézus nem csak, hogy nem törölt el a törvényt, hanem, hogy így mondjam, nagyon is szigorúan és komolyan veszi. A ne paráználkodjál, ugye ezt is sokan úgy értik csupán, hogy ne csalja meg mondjuk egy házas pár a társát, ne legyen házasságtörő, de nézzük meg Jézus, mire utalt. Már a kívánságra. Amikor valaki melengeti a kívánságot, nyilván nem arról van szó, amikor a kívánság még csak kísértés. Ugye erről azt mondja Jakab levele, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. És a kívánság megfogalván bűncül. Amikor megfogan, akkor még nem cselekedett. Itt Jézus erről beszél. Amikor valaki úgy tekint már a másikra, amikor a kívánság már megfogant, és nem vitte véghez, és lehet, hogy soha nem is teszi meg. De a szívében megtette. Beszennyezte magát tulajdonképpen ezzel. És most itt részletezhetnénk ezt még, hogy napjainkban nem csak ilyen formában lehet másokra tekinteni, hanem mondjuk filmeken, videókon, és ezt sajnos nagyon sokan meg is teszik, és sokan így hágják át ezt a parancsolatot. És úgy gondolják, hogy ez nem is bűn, hiszen hát még csak nem is találkoztak senkivel, valóságban. Csak képen, csak filmen, csak a látvány volt. Tehát itt azt mondja, hogy a tekintet is, a kívánság is, ami már foglalkoztatja az embert, ahol elidőzik, az már ennek a bűnnek az áthágása. És a következő két hasonlat, mert hát itt nyilván nem szó szerint kell érteni, ez mire utal, hogyha te jobb szemed. Ugye ez a megbotránkoztat, itt pontosabb fordításban úgy mondhatnánk, hogy bűnre visz. Bűnre visz téged a te jobb szemed. Akkor mit tegyél? Ezt mondja, hogy válj ki azt és vesd el magadtól. Akkor elég sok vakember élne világunkban. A gyülekezetekben is. Mert a látvány az nagyon sokszor, igen, csábító lehet az ember számára. De mire utalhat Jézus ezekkel, amikor ezt mondja, hogy a szemedet válj ki, vagy a kezedet vágd le, hogyha ha a kezed visz téged bűnre. Tulajdonképpen arra utal, hogy ő nagyon jól tudja, hogy ilyen fájdalmas, mintha az embernek saját magának kellene levágni a kezét, vagy kívánja a szemét. Ilyen kemény küzdelem az, amit az embernek meg kell vívnia a saját kívánságával szemben. Mert ahogyan Pál apostol fogalmazza, a test a lélek ellen törekedik, és a lélek a test ellen. A test az önző emberi természetünk, a bűn által megfertőzött emberi természetünk, az, ami mindenképpen és minden áron a bűn felé vonz bennünket. És ha ez ellen föl akarjuk venni a küzdelmet, akkor számítsunk rá, hogy vérig való küzdelem lesz, ahogyan fogalmazza az ige. De Jézus is megküzdötte ezt a küzdelmet, és azt olvassuk, hogy az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben járult Istenhez. És meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát a kísértésekben Jézus is úgy tudott csak megállni, hogy kemény küzdelmet folytatott a kísértővel. De nézzük tovább, miről beszél még Jézus. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, és fogad fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul itt téged jobb felől, fordíts felé a másik arcodat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. És aki tőled kér, adj neki. És aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hát miről beszél itt Jézus? Ugye a szemed szemért és fogad fogért, ez a törvény az Ószövetségben is csak a törvényszékekre vonatkozott. Tehát a hatóságra tartozott, és az Ószövetség is tiltotta a személyes bosszút. De azért sajnos sokan megtették mégis. Jézus viszont ezt mondja, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. Na, ezek az igék azok, ami talán számunkra is legnehezebben érthetőek Jézustól. Hogy mire vonatkozhat ez, hogyha valaki arcul itt téged jobb felől, fordíts felé a másikat is. Tulajdonképpen arra, amit Pál apostol is megfogalmaz egy másik helyen, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Tehát, hogy ne ellenálljunk, ne visszaüssünk, hanem jóval próbáljuk viszonozni, mert azzal tulajdonképpen le lehet fegyverezni a másikat. Sajnos az emberi világban ez már nem nagyon működik, hogy amikor valaki odafordítja a másik arcát is, akkor vége a veszekedésnek és vége a harcnak. Az állatok világában még működik. Nem tudom, hogy valaki számára ismerte, de ez nem csak egyik állatfajnál ismeretes, de a farkasoknál például, amikor harc van, verekszenek egymással. A az egyik fél, az a fél, amelyik feladja a harcot, és hogy mondjam, békét kötni szeretne, oda tartja a legsebezhetőbb részét az ellenfelének. A gyakorlatilag a nyakát így oda tartja neki. És ami az érdekes, hogy akkor tényleg vége a harcnak, mert az ellenfele nem használja ki ezt a lehetőséget. És nem harap bele. Megérti azt, hogy megadta magát. És akkor békesség van. Az emberi világban ez már sajnos nem mindig működik. De van, ahol még igen. Ahol még az embereknek van lelkiismeretük, és ha azt látják, hogy a másik nem csak, hogy nem üt vissza, hanem enged, akkor nem fogják tovább bántani. Ugye itt a törvénykezésről, meg a mérföldút kényszerítésről annyit jegyeznék meg, hogy ez egy, ugye Jézus korában egy ismert dolog volt, mégpedig ugye a megszálló rómaiak részéről, hogy nagyon kihasználták a hatalmukat, visszaéltek a hatalmukkal, és sokszor a legszerencsétlenebb kiszolgáltatottabb embereket is megfosztották a javaiktól, ahogyan itt mondja Jézus, hogy még az alsó, még a, hogy a felső el akarja venni az alsó ruháját, adja neki oda a felsőt is, azt mondja. Tehát törvénykezni akartak igazságtalan módon. És erre mondja Jézus, hogy ne álljatok ellene. Mert ugye a zsidók a rómaiakkal szemben a fegyveres ellenállást is indokoltnak tartották. Sőt, úgy gondolták, hogy majd a messiás is ebben fogja őket segíteni, hogy élére áll a zsidó hadaknak, és le fogja győzni a rómaiakat. És amikor ezt hallották Jézustól, akkor úgy gondolom, hogy minden ilyenfajta reményük elszállt. Hiszen Jézus éppen azokról a dolgokról beszélt, amik őket a legjobban bántották. Mert például a római katonák tették ezt is, hogy bárkit meg elfogtak az úton, hogy vigye a málhájukat. Tehát nem akartak cipekedni, és egy járókelőre rárakták az ő terhüket, és kényszerítették arra, hogy vigye helyettük, vigye mellettük. És erre azt mondja Jézus, hogy ha egy mérföldútra kényszerít téged, akkor menj el vele kettőre. És gondoljuk el, hogy akik Jézust hallgatták ott a sokasságban, azok mire gondolhattak? Hogy talán akkor mégse ő az, aki megszabadít bennünket. Hogy mondhat ilyet, hogy a római katonák, akik igazságtalanul uralkodnak rajtunk, és kényszerítenek bennünket ilyen dolgokra, hogy helyettük hordjuk a terheiket, és mi még többet is tegyünk. Ja, menj el vele kettőre. Tehát, hogy önként tedd meg, ne kényszerből azután. Igen, különös dolog ez, és sok kérdést föl is vet, hogy vajon miről lehet itt szó, mert a kemény ellenállás az ilyen esetben sajnos, ugye tudjuk, hogy hova vezetett. Soha nem győzelemre. Soha. Az ellenállás az mindig fájdalmas vereséget okozott annak, aki ellenállt. És csalódást is. És Jézus azt mondja, hogy ő meg akar kímélni bennünket ettől. Ugye, inkább nem olyan nagy dolog ez, lehet, hogy megalázó. De inkább tedd meg, mint hogy keménykedj, mint hogy ellenállj, mint hogy harcolj. Mert azzal csak te fogsz pórul járni. Gondoljuk meg, hogy gyerekek is, mikor sokszor is biztatják őket, a kis, gyenge, szerencsétlen gyerekeket, amikor valaki hősködik, és ugye egy erős oda megy hozzá, és megveri, hogy állj ellent, és üss vissza neki. Van értelme? Hát úgy a földre fogja azt a szerencsétlen kis gyereket tenni. Tehát ugye erről beszél Jézus, hogy nincs értelme az erőszaknak ellenállni. Sokkal, sokkal egyszerűbb megszabadulni, sokkal könnyebb és hamarabb megszabadul az ember akkor, hogyha nem áll ellent, hanem esetleg még önként is tesz valamit azért az emberért. Utána pedig arról beszél Jézus, hogy aki tőled kér, adj neki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hát nyilván ugye ez is sok kérdést fölvet, hogy kik azok, akik kérnek tőlünk, és mit kérnek tőlünk, és hol van az a határ, amikor már nem segítünk rajtuk azzal, hogy adunk. Tehát, hogy tulajdonképpen mit kell kiszolgálnunk nekünk. Ugye az igazi szükségleteiket, ezt máshol mondja az ige. Még egy ószövetségi igét idéznék itt a példabeszédek könyve 24. fejezete 17. versét. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és amikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Tehát azért nem csak Jézus beszélt erről, hogy hogyan viszonyuljunk az ellenséghez, hanem már az Ószövetség is. És a következő, hát talán ez az, ami ugye megkoronázza az egészet, amit itt Jézus felsorolt. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Az első mondathoz talán annyit fűznék hozzá, hogy szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, hogy ezt Jézus nem a Bibliából idézte, nem az Ószövetségből. Ugye ilyen nincs az Ószövetségben. Ez már a rabbiknak a magyarázata volt, illetve a gyakorlat. Tehát ők úgy gondolták, hogy csak az a fele barát, aki zsidó elsősorban, és egy zsidók között is csak az, aki hát jóra való zsidó. Tehát nem a bűnösök, a vámszedők, azok nem minősültek fele barátnak. Azok ellenség voltak, és azokra nem vonatkozott ez. Hát szeress fele barátodat, gyűlöd ellenségedet. Tehát a pogány népeket is úgy gondolták, hogy ők jogosan megvethetik, és gyűlölhetik, és ez nagyon sok esetben még az evangéliumokból is kiderül, hogy hogyan tekintettek ezekre az emberekre, mint tisztátalanokra, ebekre. Tehát így tekintettek rájuk, és nem csak, hogy fele barátnak nem tekintették őket, de úgy gondolták, hogy őket szabad gyűlölni is. Ezzel szemben Jézus ezt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Most itt látjuk azt a felsorolás hátterén értjük meg, hogy az a szeretet, amiről a Biblia beszél, és itt is Jézus beszél, nem érzelem elsősorban. Mert most mondhatnánk azt, hogy az ellenség iránt olyan meleg, ellágyuló érzésekkel nem valószínű, hogy lesz bármelyikünk is. De nem erről van szó. A szeretet az egy életelv a Biblia szerint. A szeretet cselekedetekben, tettekben nyilvánul meg. És ezért ezt mondja Jézus, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Ugye az áldás az azt jelenti, hogy jót kívánni neki. Tehát akkor, akik minket átkoznak, azokat ne visszaátkozzuk, hogy nekik is rosszat kívánjunk, hanem jót kívánjunk nekik. Utána azt mondja Jézus, hogy jót tegyünk velük. Másik helyen ugye részletezi az ige, hogy ha éhezik, a ellenséged adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Tehát ha bármi szükséglete van, vagy bármi problémája, nehézsége, akkor segítsünk rajtuk. Tehát jót tegyetek velük. És harmadik, imádkozzatok értük. Imádkozzatok értük. Tehát látjuk, hogy mit jelent az ellenség szeretete. Jót kívánni nekik, jót tenni velük, és imádkozni értük. És akkor a szívbeli érzéseink is már meg fognak változni irántuk. Tehát ez elsősorban az a szeretet, amit tőlünk kíván Krisztus. Tettekben megnyilvánuló szeretet. És utána mondja ezt, hogy igen, akkor vagyunk csak a mi mennyei atyánk fiai. És ugye utána még ki is emeli, hogy tulajdonképpen miért gondoljuk, hogy mi mások vagyunk, ha csak azokat szeretjük, akik bennünket szeretnek. A vámszedők is megteszik ezt. Ez természetes, minden ember így él, akármilyen bűnös legyen is. És utána hozzáteszi még Jézus, hogy legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát lényegében most visszatértünk oda, ahonnan elindultunk az elején, hogy Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, és hogy az a mennyei fény, az Úr dicsősége az, ami vissza kellene, hogy tükröződjék a mi életünkön. Tehát, hogy legyünk tökéletesek, mint ami mennyei atyánk tökéletes, ez is csak egyetlen módon lehetséges, ha Krisztust követjük, és Krisztust fogadjuk be az életünkbe. És itt még egy idézetet olvasnék végül, a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből. Azt mondja, legyünk tökéletesek, miként ő is az, hozzá hasonlóan. Legyünk mi is áldása és világosság a kicsin környezetünknek, miként ő is az az egész teremtett világ számára. Önmagunkban semmink sincs, de szeretetének fénye ránk ragyog. Nekünk pedig ezt a világosságot kell visszatükröznünk. Ha nekünk adott javakkal jót cselekszünk, kicsiny körünkben tökéletesek lehetünk mi is. Úgy, mint Isten az övében. Tehát látjuk, hogy ez nem valami ijesztő és félelmetes dolog, hiszen csak arról van szó, hogy a magunk körében, hogyha a mi világosságunk csak annyi, mint egy gyertyafény, akkor is kiterjed ki a háznépre, a hozzánk közel állókra. Tehát ahogyan itt mondja, hogy a környezetünkben legyünk áldás és világosság, ahogyan Isten az egész teremtettségben az. És hogyha azt a világosságot tükrözzük vissza, amit tőle nyerünk nap mint nap, akkor ez lehetséges is a Biblia szerint. Tehát tőle kaptunk mindent, és nekünk csak ezzel kell jól gazdálkodni és jól cselekedni, hogy igazi világosság lehessünk a környezetünk számára.